napot kívánok, szervusz Csilla, Zsolt Péter vagyok, és ez a Személyiség rejtett ösvényein podcast. Farkas Csilla és én fogunk erről beszélgetni, és első alkalommal a témánk az, hogy mi az oka annak, hogy egyre gyakoribb az, hogy az emberek pszichologizálnak, és hogy ennek mi ebben a jó és mi ebben a rossz, és nem tudom, Csilla, téged ebben a témában mi az, ami megfogna.
Mostanság nagyon divatos témáról van szó, mert talán a Covid óta megfigyelhető az, hogy egyre többen kezdtek el így a pszichével foglalkozni, illetve megnézni azt, hogy különböző önismereti utakon járva mi az, ami még esetleg ott a bensőben rejtve maradt, és ha valami, akkor a vírusnak ez biztos, hogy hozománya lett, annak minden előnyével és hátrányával együtt, de erről majd akkor nyilván fogunk beszélgetni. Ami talán a legérdekesebb, az a számomra legalábbis az egyfajta könnyelműség és népszerűség a különböző pszichológiai korképek, ítélkezések.
Ilyen használata, címkézése.
Címkézése,
ezt ugye minden pszichológus, pszichiáter fölveti, hogy ezekkel vigyázzunk. Hogy te a Covid-tól indultál, bennem föl sem merült. Szerintem ez egy korábbi korjelenség, hogy nyilván a Covid-ban mindenki magába kellett, hogy nézzen, de már rendkívül sok pszichológiai újság és egyéb áll rendelkezésre, meg nem csak újság, hanem a neten keresztül is. Szóval ezek a személyiségzavarok, ezek hát spektrumként képzelhetőek el, és a probléma épp az, hogyha valaki a spektrumnak az enyhe részében szerepel, akkor is ha túlságosan komolyan veszi azt, ahogy a közvéleményben ezekről beszélnek, hát magára ismer, és hát mélyen összezuhan esetleg, mert azt gondolja, hogy ez sokkal súlyosabb, miközben az egészséges embereknek is vannak narcisztikus megnyilvánulásai, mint például most a mi kettőnké, hiszen mi a francnak akarnánk látszani képernyőn, hogyha nem lenne bennünk narcisztikusság. Tehát ezek nem feltétlenül rosszak, és amikor megcímkézzünk valakit, hogy te ilyen vagy, akkor egyúttal ki is taszítjuk, tehát ez ugyanez a bélyegzés probléma. Úgyhogy meg lehet érteni a pszichológusokat, hogyha emiatt aggódnak. Hát a DSM, amelyik ugye rangsorolja a pszichológusok számára azt, hogy ki milyen személyiségzavarral vagy betegséggel, patológiával rendelkezik, az abból már van 5, és valószínűleg lesz 6 is. És azt gondolom, hogyha ezeknek a száma nem növekedne, akkor tényleg kőbevésett dologról beszélnénk, de hát nem arról beszélünk, hanem mindig variálják.
Tehát... Na de épp az, hogy és akkor lépjünk még kettőt egy picit hátrébb, és akkor induljunk onnan szerintem, mert pont talán ez is okozza a nehézséget, amikor az ember magára ismer egy-egy tünet együttes valamelyikéből, és akkor bekategorizálja magát, hogy hát én igen, akkor én ilyen vagyok, én olyan vagyok, én depresszív vagyok, én narcisztikus vagyok, én borderline-os vagyok, stb. De hogy, mert hogy az a nehéz, és talán ez az, ami a szakmán kívüliek számára nem tisztázott, és akkor induljunk talán innen, hogy mi az a személyiségzavar? Tehát honnantól számít valami személyiségzavarnak, hol van az a cezúra, az az éles határvonal, amitől kezdődően azt mondjuk, hogy hát akkor ez a fajta viselkedés, ez az átlagtól, a normától, a társadalmilag elvárt, ugye ez is nehéz, ki mondja meg, hogy mi a társadalmilag elvárt, de hogy minden esetre attól eltérő, és akár mondjuk a DSM, amit említettél, az egy, ha jól tudom, az egy ilyen statisztika vagy diagnosztikai kézikönyv kvázi, az alapján mondjuk már egy patológiás esetnek számít.
Igen, hát a borderline-nál 9 esetet sorolnak, tehát 9 tünetet sorolnak föl, és hogyha ebből 5 stimmel, akkor mondhatja magát valaki borderline-nak. De ez szerintem az orvosoknak, meg a pszichológusoknak segítség, hogy meghúzzák ezt a határvonalat. Valójában fölismerhetünk magunkban ilyen vonásokat, de azt mondod, hogy tényleg a dolognak a lényegét keresed, mert hogy akkor vagy megnyugodva, hogyha nem ettől az 5-től függ, mert holnaptól majd 6-ot fognak elvárni, vagy holnap után már a 3 is annak számít. Tehát, hogy hol húzzuk meg a határt, az esetleges. Valójában ezeknek a személyiségzavaroknak van egy magva. Csak ha a magvát akarnánk megmagyarázni, vagy akár az orvosok számára is, saját maguk számára, akkor könnyebben tévednének, mint így, hogy azt mondják, hogy 9-ből 5-nek stimmelnie kell. Tehát ez számukra is egy könnyítés. És mondjuk a magva ott van, hogy ahogy a szenvedélybetegségeknek is, hogy nem te uralod ezt a dolgot, hanem az ural téged. Tehát, hogyha olyan helyzetekbe kerülsz folyamatosan, amikor azt veszed észre, hogy ez nem te vagy, vagy a környezet is azt mondja, hogy de hát ez nem te vagy, akkor ott identitás probléma is keletkezik, meg egy reflexió magadra is. Mondjuk a narcisztikusok nem mindig reflektálnak saját magukra, úgyhogy itt van egy ilyen probléma.
Na jó, de ez a DSM kézikönyv, ez nem áll mindenkinek a rendelkezésére nyilvánvaló.
Hát, ebben tényleg van a Wikipédia. Én nem is fogunk beszélni arról, hogy mondjuk a borderline-nak mi a 9, nem fogom felsorolni, mert minek, mert bárki rákeresett, és ott van a Wikipédia.
De jó az, ez egy nagyon fontos kérdés, mert jó az, hogyha elkezdünk online diagnosztizálni. Ugye ezt megtesszük elég régóta a betegségek kapcsán is. Ugye, tehát legszeresebben magvérműtétet végeznénk magunkon élőben a net. Vagy a Wikipédia, vagy bármi szerint, vagy a különböző, nem tudom, gyógyászati oldalak szerint, de hogy az jó út, hogyha elkezdünk a pszichológiát is online tanulmányozni, és elkezdünk öndiagnosztizálni?
Hát pont erről beszélünk, hogy ez jó út-e vagy sem, de ettől ez még van. Tehát, hogyha most mi kijelentenénk azt, mert pszichológusok szeretik kijelenteni, hogy ez tévút, meg ez nem jó, meg ne diagnosztizáld magad, meg ne diagnosztizáld a másik embert sem, mert ez nem a te dolgod. És a diagnosztizálásnak ugye, de amit te kérdezel, arra szerintem a válasz az, hogy mi hiába mondjuk ki, hogy ez nem oké, akkor is ezt csinálják az emberek, tehát akkor vegyük tudomásra, hogy a világ e felé halad. Uh-huh. Na most mi egyébként arra, nem tudom, hogy a másik irányból is elmehetünk-e, hogy mi ennek a haszna, hogy egyáltalán ez a folyamat elindult. Szóval ez egy mankó, ez a DSM, és akkor szerintem erről ennyit elég is tudnunk.
És miért van 5? Ez egy picit olyan, hogy mindig újraírjuk?
Tehát, nem. Most, vagy... hogy a DSM-ből miért van 5?
Igen, hogy már az 5. változatnál tartunk, tehát hogy mindig változik, akkor tulajdonképpen ez mindig relatív is, hogy éppen...
Így van. Tehát nem mi lettünk egyre hülyébb, nem a világ lesz egyre hülyébb, hanem a diagnosztizálás egyre pontosabb. Aha. Hát József Attilánál például a diagnózis arról szólt, hogy ő valószínűleg skizofrén, és ennek megfelelően is kezelték. Ma már inkább arra gyanakszunk, hogy József Attila nem skizofrén volt, hanem borderline volt, uh-huh. És ezt azért fontos elmondani, mert a félrekezelésnek az lehet a következménye, hogy megkapod azt a betegséget, amire félrekezelnek. Tehát mondjuk főleg a gyógyszerek esetében, tehát a skizofrén gyógyszereket kezdenek el szedetni veled, akkor annak az lesz az eredménye, hogy a hormon háztartásod meg az agyadba a ingerület átvitel elkezd csökkenni, mert a gyógyszerek ezt okozzák, próbál ellene védekezni a szervezetet, tehát egy ellentermelést hoz létre. Következésképpen, amikor elveszik a gyógyszert, akkor hirtelen belobban az egész fejed, és pontosan olyan tüneteid lesznek, mint egy skizofrénnek, tehát hangokat fogsz hallani, meg egyéb esetleg kényszerzavaros gondolatait támadnak, de az már kevésbé valószínű, de hogy beindul az a folyamat, ami ellen és skizofrénnek viszont kell, hogy ezeket a gyógyszereket kapja.
Tehát skizofrén leszek egy skizofrén ellenes gyógyszertől, nem skizofrénként.
Igen, ezt akartam mondani. Tehát a félrediagnosztizálás az életveszély, és minden ember, mindannyian sérülékenyek vagyunk, tehát csak azt gondoljuk, hogy hát velünk nem történhet meg az, hogy kényszerképzeteink lesznek, hogy összeroppanunk, hogy halucinációink lesznek, de tudunk olyan helyzeteket előteremteni, hogy ezek bekövetkeznek. Na most, hogyha ezért fontos, hogy a pszichiátria meg a pszichológia fejlődjön, hogy valóban arra nyújtson segítséget, amire a másiknak szüksége van, és ne félre diagnosztizálva. Ez a válasz arra, hogy miért szaporodik a DSM utáni szám, és csak reménykedhetünk abban, hogy ezek egyre fejlettebbek lesznek.
És mi van akkor, hogyha felütjük otthon ezt a kézikönyvet, és egyszer csak azt, hogy hát igen, tulajdonképpen én depresszív is vagyok, lényegében skizofrén is illik rám, a borderline-ból is mutatok tüneteket, és hirtelen rájövök a kézikönyv végére, hogy számtalan kórképnek az egyes tünetei az a sajátjaim. Tehát, mert hogy egyébként meg az könnyen előfordulhat, hogy minden egyes patológiás eset az összetett, gondolom én, az komplex, tehát adott csoportokból mutathat többször hasonló vonásokat.
Hát mindegyik komplex, és még rárakódik az illetőnek a személyisége is, amik egészen eltérőek lehetnek, tehát nincs két egyforma skizofrén, nincs két egyforma borderline. Vannak gonosz narcisztikusok, és vannak jó narcisztikusok. Már borderline-okat is négy kategóriába szokták sorolni, az szerint, hogy egyébként milyen a személyiségük. És hát ezért van az, hogy nehéz egységes magyarázatot adni ezekre a személyiségzavarokra. De az, hogy te kezedbe veszed ezeket a tanácsadó könyveket, vagy ezeket a pszichológiai könyveket, és nézed, hogy ebből rád mi vonatkozik, ez az önismeretedet növeli. És az önismeret fejlődése az hát az emberi életnek az értelme gyakorlatilag, mert hát fejlődnünk kell ez a
De nem lesz ebben veszélyt, hogy elkezdünk otthon kórképeket fölállítani saját magunkra, és elkönyveljük magunkat ennek vagy annak, miközben ez egy szakterület, tehát mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek, komoly egyetemi tanulmányokat folytatva, végezve művelik ezt a szakmát.
Tehát... Biztos van. Beszéljünk mondjuk a testi dolgokról. Tehát, hogyha te elkezdesz azzal foglalkozni, hogy hogyan kell táplálkozni, és erről olvasol, mert fontos számodra, hogy jó alakod legyen, akkor hát nem látsz ebbe veszélyt? Hát dehogy nem, mert van, aki ezt idióta módon fogja csinálni, és ártani fog magának. A társadalmi szinten én azt gondolom, hogy ebben több a haszon, mint a hátrány, mert az emberek elkezdik egymásban észrevenni azokat a vonásokat, amikre vagy megbocsátóan reagálnak, vagy pedig éppen vigyáznak, hogy a közösség mentesítve legyen ezek alól, és hát nem választanak olyan vezetőket, meg embereket, akikre korábban magukban bedőltek volna, mert nem ismerték volna föl a jelenséget. És ez szerintem a dolognak a társadalmi haszna. Sokan, akik a narcisztikussággal foglalkoznak, azok azt mondják, hogy egy narcisztikus korban élünk, ami azt jelenti, hogy a társadalom azt jutalmazza, aki narcisztikus, azaz menedzser csinál belőle, meg vezető beosztásba teszi, de a közvetlen környezete meg megőrült tőle. Mert hát kapsz egy olyan főnököt, akit semmi más nem érdekel, csak az, hogy ő hogyan tud még klasszabbul érvényesülni. És ezért eszköz szinten használja a többieket. És ezt a többiek nem szokták fölismerni.
Sokat gyára kerül elő, csak azért gondoltam, és ne arra úgy, hogy megakasztottalak, de akkor mondjunk el pár fő pontból, hogy akkor mi is a narcisztikus jellemvonás, mert már többször említettük, de hogyha esetleg valakinek ez nem teljesen tiszta, tehát hogy mik jellemzik a narcisztikus embert?
Hát én ezt a kérdést most szeretném kikerülni, mert ez most nem fér bele abba a 25 percbe, ami most ugye csak arról beszélünk, hogy mi a haszna, meg mi a kára annak, hogy diagnosztizáljuk magunkat. Ez egy következő beszélgetés témája lehet, amikor csak ez lesz a szempont. Úgyhogy hát hagyjuk a nézőinket még így kétségek között.
Hogy... De azzal nagyot tévednénk, ha azt mondanánk, hogy egy, és véletlenül sem szeretnék felületes lenni, és nem is, hogy ezt a célt szolgálja, és majd részleteiben beszélünk róla, majd akkor máskor, de hogy alapvetően egy nagyon egocentrikus szemléletű valakiről van szó, amikor arról beszélünk, hogy narcizmus.
Jó, azért egy példát mondok, egy mesét mondok, mert az emberek mindig szeretik a...
Narciz történetét?
Nem azt mondom el, hanem a skorpiónak és a hattyúnak a történetét. Hát ebben az esetben a hattyú legyen egy nő, aki gyönyörű szépen úszkál ugye a patakban, és a skorpió lesz a narcisztikus, aki azt fogja neki mondani, hogy olyan szép vagy, olyan gyönyörű vagy, megtennéd nekem, hogy átvinnél engem a túloldalra. Azt mondja a hattyú, hogy hát nem, mert én tartok tőled, meg hát te vagy a skorpió, hát meg fogsz marni. Na de miért marnálak meg? Hát olyan szép vagy, és olyan gyönyörű vagy, és tényleg semmi más nem szeretnék, csak hogy átmenjék. Ne aggódj el, és akkor ez így megy egy ideig, tehát a narcisztikus hízelgéssel kezd az udvarláskor, és gyakorlatilag azt hiszed, hogy ő mindent megtesz érted, és valamit el akar nála.
Elnyerted a főnyereményt.
Igen, megszerezted a főnyereményt, gazdag, jó pasi, jó kiállása van, érvényesülni tud, tudja, hogy mit akar, céltudat, át akar menni a túlsó partra, hát a szerelmet is át akarja vinni esetleg. Na szóval mindenről meggyőz téged, és aztán a hattyú belemegy a dologba, és akkor hátára veszi a skorpiót, és átviszi. És a másik oldalon megmarja a skorpió. És megkérdezi a hattyú, hogy na de miért? Ezt miért csináltad? Mire a skorpió azt mondja, hogy hát ilyen a természetem. Tehát nem kerültük ki akkor a kérdésedet, és akkor valamit mondtuk a narcisztikusról, de miért jó az, hogy a társadalom tudja, hogy a narcisztikus ilyen? Mert nem fog bedőlni neki, amikor a part egyik oldalán elkezd neki hízelegni.
Hogy csak de válaszál... biztos, annyiszor belelépünk ugyanabba
válaszál
a folyóba.
Válaszál vezetőnek, tehát... mert majd én megoldom ennek a cégnek a dolgait, és én tudom, hogy mit kell csinálni. És közben nem szól az egész másról, mint hogy ő magát akarja érvényesíteni, és egyébként bántani fog. És nem tehet róla, hogy bántani fog, mert neki szüksége van arra, hogy egyre inkább a környezete fölött érzékelje saját magát, és hogyha már téged eleget bántott, mert megmart, és mondjuk te már ottan döglődsz, akkor számára már nem vagy érdekes, kell keresni egy olyan valakit, akivel megint reprezentálhat, aki megint jól néz ki mellette, aki kihívása számára, és akinek a dicsérete számára fontos, mert aki már megalázott, annak a dicsérete már nem fontos. És kezdj előről, hogy miért dőlünk be a narcisztikusnak rendszeresen? Azért, mert nem olvasunk elég pszichológiai művet, meg ilyen meséket nem hallgatunk, és nem veszük észre azokat a jeleket, amikre persze egy párkapcsolatban a végén már az ember azt mondja, hogy tehát miért nem vettem észre a jeleket? Hát már a legelején voltak jelek, amik azt mutatták, hogy ennek az embernek a személyiségével valami baj van.
De ehhez kell az én személy, a hattyú személyisége is kell ehhez, nem? Tehát, hogy valószínű, hogy egy narcisztikus személyiség valakinek, nem véletlen.
Igazságtalan vagy a hattyúval. Nem
lesz
feltétlen.
Párja az, akinek. Mondjuk egy borderline-os, az tökéletes pár lehet egy skorpiónak. Na, erről beszélek, hogy itt hogy nincs az egyik a másik nélkül, nem?
De van, amikor a hattyú nem borderline, hanem egy teljesen átlagos, egészséges, jóindulatú férfi vagy nő. És kihasználják. És akkor már, amikor már benne van a szituációban, akkor már próbálja menteni, ami menthető, vagy önigazolásokat keres. A legérdekesebb az, amikor megpróbálja megérteni a nem narcisztikus, a narcisztikus partnerét.
Lehetetlen feladat ez?
Nem, abszolút megérthető. És a narcisztikus is megértheti saját magát. És észreveheti, hogy ő hogyan viselkedik, és hogy szeretne ezen segíteni, mert nem akar másnak ártani. Tehát eljuthat idáig. Ez egy óriási meló, és mindig kognitíve fogja megoldani, sosem érzelmileg, mert érzelmileg mindig a belső, benne lévő sérült gyerek önigazolást akar az ő nagyszerűségére. Tehát érzelmileg benyomsz egy gombot, és ő mindig ugyanúgy viselkedik. Most a mesémben persze a gonosz narcisztikusnak a történetét mondtam el, aki rohadtul nem empatikus, de egyébként a narcisztikusokra jellemző, hogy rohadtul nem empatikusak, de lehet így kognitíve észreveheti azt, hogy ő ezen változtatni akar, és akkor mindig agyilag kell korrigálni a saját magát, és hát valamennyire lehet, hogy az empátiájuk is növekszik, de sok pszichológus ebben ennek vannak kétségei, hogy hát de nem.
Azt mondtad, hogy van gonosz, mint mondjuk jelen esetben a skorpió, de van jó narcisztikus is. Ki számít, vagy mi számít jó narcisztikusnak?
Hát a jó narcisztikus az úgy viselkedik, hogy fölvesz egy csomó szocializációs aspektust, és szocializált a dolgokat. Tehát például, amikor a csapat elér egy bizonyos eredményt, akkor nem azt mondja, hogy ezt én, nekem köszönheti mindig mindenki, hanem azt mondja, hogy hát ez a közösség, ne engem dicsérjetek, hogy ezt elérje, hanem a közösség. Nem sajátítja ki a közösségnek a teljesítményét.
Már nem is narcisztikus akkor.
De az, de. Mert ez egy szocializált viselkedés, és ő belül nem így gondolja.
Aha. Szerep.
Ez egy szerep, igen. Ez egy szerep, úgyhogy mindig van probléma a narcisztikusnak az empátiájával és a közösséghez való viszonyával, de hát a mi egyéni fejlődésünk is, ha nem vagyunk narcisztikusak, azért az úgy történik, hogy folyamatosan szocializálódunk, és észrevesszük, amikor önzők vagyunk, vagy amikor nem tudunk odafigyelni másra, tehát ezeken próbálunk segíteni.
Na de onnan indultunk, csak aztán kikanyarodtunk a narcisztikus jellemig, hogy látod egyfajta társadalmi hasznát annak, hogyha még adott esetben otthon a négy fal közt a laptop előtt, de elkezdünk önismerettel foglalkozni, akár az általad említett DSM kézikönyvet fellapozzuk, és elkezdjük megfigyelni magunkon bizonyos tüneteket, vagy jellemvonásokat, és ezzel elkezdünk foglalkozni, ezeket vizsgáljuk magunkban és másokban is, mert akkor, ahogy te is említetted, adott esetben, ha elég tudatosak vagyunk erre, akkor mondjuk már meg tudunk választani olyan barátságot, olyan párkapcsolatot, olyan vezetőt, olyan főnököt, olyan környezetet, amivel mi már nem szeretnénk azonosulni, vagy amelynek nem szeretnénk részei lenni, mondjuk egy narcisztikus közegnek. De nincs-e meg az a veszélye is ugyanakkor ennek, hogy mondjuk akár a félrepszichologizálás miatt, vagy akár csak a könnyelmű diagnosztizálás miatt eljutunk odáig, ami szintén megfigyelhető ma már, akár az online térben, akár a fizikai térben, hogy nagyon-nagyon könnyelműen és meggondolatlanul címkézünk, korképezünk és jellemzünk embereket magunk körül, és egyszerűen tényleg az utóbbi időben az exek pszichopaták, narcisztikusak, a szomszéd az önző és egoista, a barátnő az depresszív, és úgy mindenkire szórjuk rá, akarva akaratlanul a fotelből. Ugye fotelbírók országa voltunk, most már fotelpszichológusok országa leszünk lassan, azért ez is megfigyelhető. És ez kvázi mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat is, és bántás, és dehumanizálás is már megfigyelhető, ami viszont nagyon kártékony.
Igen, ezzel a dehumanizációs utolsó mondatoddal megfogtál, mert tényleg erre már nem tudok mit mondani, ott az valóban bekövetkezik. Az egészségügyi szakma, tehát a pszichiátria, a pszichológia úgy védekezik ezzel ellen, hogy újabb kifejezéseket kezd el gyártani. Gyakorlatilag itt van egy üldözéses utánzás, tehát ahogy leszivárognak bizonyos kifejezések a társadalomban, úgy az... tehát például a pszichopata szót már nem nagyon használják.
Mi lett helyette?
Nem tudom, mi lett helyette, de tudom, hogy azt már nem használják. Tehát, hogy ennek ez a logikája, egy ilyen szociálpszichológiai logikája van, hogy üldözéses utánzás van. De az, hogy az emberek elkezdik ezeket a fogalmakat boldog-boldogtalan használni, ezt, hogyha onnan nézed, hogy milyen kifejezéseket, milyen fogalmakat, milyen szimbólumrendszereket használ a civilizált világ, és milyeneket mondjuk egy törzsi társadalom, akkor azt veheted észre, hogy a törzsi társadalom fogalom használata az hát sokkal inkább ilyen vallásosságra utaló kifejezéseket használ, meg rokoni rendszerek és irracionális fogalmakat használ, és a civilizációnak a fogalmai meg elkezdenek racionálisak lenni, ami azt jelenti, hogy olyan szimbólumrendszert használunk, ami megfelel a valóságnak, amit a valóság visszaigazol. Persze visszaigazolja azt is, hogy ha dörög az ég, akkor odafönt bizonyára haragszanak az angyalok egymásra, tehát így is meg lehet magyarázni a valóságot, de az a racionális magyarázat, hogy ott valamilyen elektromos kisülés történik, és hogyha ma valaki komolyan veszi azt, hogy azért dörög odafönt az ég, mert ott valaki haragszik rá, akkor az a skizofrén. Ugye? De annak idején nem az volt, tehát hogy a fogalmaink kezdenek átmenni racionálisba, és ezek a pszichológiai fogalmaknak is van racionális alapjuk már, mert hiszen a pszichológiából jön, az embernek a megvizsgálásából jön, meg az önismeret dolgaiból jönnek, tehát van alapja, még akkor is, hogyha rosszul használjuk valakire. Mindig fogunk rosszul használni, meg jól használni dolgokat másokra, de már a nyelvünk másképp működik, mint több száz évvel ezelőtt.
De akkor nagyon fontos, hogy mi a szándék mögötte, nem? Tehát, hogy én milyen szándékkal címkézek valakit, segíteni akarom, rávilágítani akarom őt a küzdelmeire, a frusztrációira, az elesettségére, vagy pedig bántani akarom a másikat, és azért ez az, ami többnyire, főleg az online térben megfigyelhető.
Igen, itt a mi személyiségünk az nem fog attól jobbá válni, hogy jobb fogalmakkal rendelkezünk a valóság leírására, de hát körbejártuk tulajdonképpen ennek a témakörnek az előnyét és hátrányát. Te főleg a hátrányára fokuszáltál, én főleg az előnyét próbáltam elmondani, de szerintem mind a kettőnknek igaza van ebben a dologban. Változás van. Ha annak idején, és ez az utolsó érvem lesz a magam mellett, ha annak idején Hitlerről tudták volna pontosan, hogy neki mi a személyiség zavara, akkor nem valószínű, hogy ez a társadalom bedőlt volna a karizmatikus személyiségének.
De voltak abban a társadalmon belül hasonló karakterjegyekkel rendelkező emberek, akik ugyanúgy vakon követték volna, mint ahogy a jelenlegi rendszerben is
mindig
vannak
lesznek, igen.
Hasonló jellemvonások.
Mindig lesznek, de a Hitlernek úgynevezett eidetikus képességei voltak, ami azt jelenti, hogy a memóriája az teljesen fényképszerű volt, tehát föl tudta sorolni azt, hogy milyen típusú tankok harcoltak az első világháborúban, és azoknak hányas volt a lövege, és mekkora volt a kereke, és nem tudom, és az hol volt pontosan az az ütközet, tehát ilyen emlékezettel rendelkezett, ami fényképszerűen föl tudta sorolni ezeket a dolgokat. És a körülöttük lévő értelmiség vezetők, mindenki azt gondolta, hogy hát bizonyára nagyon magas az IQ-ja. De ez nem IQ kérdés. Hát attól még, hogy valakinek vannak autisztikus vonásai, annak semmi köze az IQ-hoz. Tehát amikor összetévesztünk egy problémát egy valódi intelligenciával, akkor dőlhetünk be. És szerintem ilyen szempontból az emberiség azért fejlődik. Még akkor is, hogyha te mondtad, hogy ezeket aztán címkézésre is tudjuk használni, ezeket a dolgokat.
Mert az nem világos még számomra, hogy mi a következő lépés. Tehát fölállítottuk a diagnózist, elmondtuk magunkról, kik vagyunk a másikról, hogy ki ő, és mit oldottunk meg ezzel? Tehát, vagy mi ezután a következő lépés? Vagy hogyha már megnevezzük az adott patológiás esetet, vagy betegséget, akkor az úgy már nekünk könnyen, mert azt tudjuk mondani, hogy igen, én ez vagyok, én ezért vagyok ilyen, egy kicsit önfelmentő is szerintem, és akkor most viselj el a világ, hogy én ilyen vagyok, mert én nem tehetek róla. Nincs benne egy kicsit egy ilyen oldala is?
A személyiség zavarosok szenvednek. Erről majd fogunk beszélni, hogy milyen szenvedéseik vannak. Sokkal komolyabb szenvedéseik vannak, mint akik jól érzik magukat a bőrükben, és hogy tulajdonképpen el vannak, tehát mind az átlag emberek. És ezért, ha sokan, ha megtalálják a megfelelő címkét, egy kő esik le a hátukra, de nem azért, mert fölmentést kapnak, hanem mert arra jönnek rá, hogy ez nem valami. Tehát, hogy nem úgy defektesek ők, hogy minden szempontból kidobásra való emberek. Uh-huh. És akkor ezzel valamit lehet kezdeni. Tehát, hogyha neked meg tudod nevezni, akkor ez nem önfelmentés lesz, illetve nem szoktak a személyiségzavarosok az önfelmentés irányába elmenni, amikor meg tudják nevezni azt, hogy ők tulajdonképpen milyenek, hanem elindulnak fölfelé egy pozitív úton. Nekem ez meggyőződésem, hogy ez nem fölmentés. Hát köszönöm szépen akkor a beszélgetést. Ez volt a személyiség rejtett ösvényeinek az első adása, és arról beszélgettünk, hogy mennyire jó, hogy ezek a címkék elterjedtek a társadalomban.
Köszönöm.